26. Szombat. A 8. nap. Lucas 2 körül vitte haza Giles-t. Aztán nyugtalannak, a szeretkezéstől pedig egy kicsit mélabbusnak érezte magát, így elindult az I-294-esen nyugat felé, rá a 494-es-694-es körforgalomra, ahol az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy észak felé megy tovább, majd a város északi részén kelet felé indult, majd délre kanyarodott, hogy aztán az I-94-esen térjen vissza Szent Paulba. Nagyjából egy órát autózott. Közben Giles-en, Vedőrön és Catherine-en gondolkozott. Erős kötődést érzett Vedőr iránt, nem tehetett róla. Ha a nő felhívná holnap reggel és azt mondaná, hogy a francban mindennel házasodjunk össze holnap reggel, valószínűleg igent mondana. Másrészt viszont Vedőr mostanában, mintha a békülés felé tenne lépéseket. De ő közben Giles-el nem alszik. Egy olyan kapcsolattal fenyegeti a Vedőr-féle dolog, ami valószínűleg nem fog sokáig tartani. Lucas tudta, hogy Giles hamar tovább fog lépni. Giles pedig tudta, hogy Lucas tudja ezt. Ráadásul, amikor nem voltak együtt, Lucas alig gondolt Giles-re, legalábbis tudatosan nem. De az autója minden este valahogy Giles házához viszi. És általában vagy az ágyban, vagy a díványon, vagy a padlón érnek véget az esték. És Lucasnak nagyon tetszett mindez. Leginkább Giles, aki szinte öntudatlanul vetette bele magát a szexbe, és nem érdekelte, hogy Lucas élvezie. Magára figyelt, és hagyta, hogy Lucas is kivegye a részét a dolgokból, ahogy akarja, amit ő meg is tett. És Lucasnak valahogy tetszett ez. Ez komoly alkalmi szex. Szóval holnap Vedőrrel ebédel. Ez már magában is úgy hangzott, mint egy békülő randevú. Még akkor is, ha semmi sem történik, már pedig valószínűleg semmi sem fog történni. De legalább lesz egy pillanat. Lucas akár meg is ragadhatja. Vagy ki is léphet belőle. De talán jó lenne még egy hét Giles-el. Vagy kettő. A legendás Szent Ágoston idézetre gondolt, amit úgy imádott minden osztálytársa, akikkel hittanra járt gimnáziumban. Uram, kérlek, tisztíts meg a bűneimtől. Nem sokára. Aztán ott volt Catherine. A probléma, ami még talán Giles-nél is komolyabb. Catherine vonzódik hozzá. És ő nem tudja elhessegetni azt a gondolatot, hogy ha Vedőrrel nem jön össze, Catherine-nel azért még sikerülhet. Kíváncsi volt Catherine-re. 20 évvel ezelőtt nagyon tetszett neki, és talán még komolyra is fordulhatott volna a dolog. És most, ahogy így elgondolkozott rajta, még az is az eszébe jutott, hogy talán Catherine volt az egyik oka annak, hogy ennyi év alatt egyszer sem házasodott meg. A nő valahogy beoldhatta őt a házasság ellen. Lehet, hogy az tényleg egy olyan pillanat volt, amit elszalasztott. Felhajtott az I-94-esre, rálépett a gázra, és úgy húzott el egy Firebird mellett, mintha amaz csak parkolt volna, majd úgy döntött, hogy az agya kezd belefáradni a nőügyekbe. Ideje volt dönteni. De ha csak még egy hetet, vagy kettőt élvezhetne Giles-el, lehet, hogy boldog volna. Akart valaha is boldogságot? Bassza meg, mondta ki hangosan, de nem gondolta komolyan. Valahol 180 körül mehetett a majdnem teljesen üres autópályán, amikor elhúzott a Snelling sugárút lejárat mellett. 30 másodperccel később szembejött vele egy autópálya rendőr. A tükörben látta, hogy a rendőrautónak felgyulladnak a megkülönböztető fényei, és elvigyorodott. Lejött a pályáról a Cretin Vandalia lejárónál, és balra fordult hazafelé. A zsarúnak semmi esélye nem volt. Másnap reggel 10-kor egy rendőr hívta, hogy Olson mozgásba lendült.
Nem tudjuk, hogy mit csinál. Lejött az autópályáról, és most Szent Paulban köröz. A White Bear sugárútnál állt meg egyszer, hogy benzint vegyen.
Milyen közel jár a Highland Parkhoz?
A 94-esről az E35-re jött le, szóval pont Spooner kijárója mellett jött el a Randolphnál, vagy a 7-nél. Ha valamelyikkel lejött volna, már sikítanánk, de csak autózik.
Hívjatok, ha bármi van, mondta Lucas. Vedőr hívta, miközben a zuhany alatt állt.
Van egy kis gond,
mondta. Elmarad az ebéd, kérdezte Lukasz, miközben csöpögött róla a víz a nappali szőnyegére. Hallatszott vedőr hangjából a szomorúság.
Sajnálom, de egyszerűen muszáj elintéznem valamit.
Nem hangzik orvosi problémának, mondta Lukasz.
Nem az. Lukasz, én nem francba, le kéne ülnünk és megbeszélni. Nem volt szexuális kapcsolatom, mióta szakítottunk.
Hát, előbb vagy utóbb szembe kell nézned a csalódással.
Befognád? Befejezhetném?
Szólt vedőr. Persze.
Nem volt szexuális kapcsolatom, de volt ez az orvos.
A francia?
Tudsz róla?
Kérdezte vedőr. Tudom, hogy jártál egy franciával.
Nem jártam vele. Háromszor találkoztunk. Vagy négyszer. Na jó, lehetett öt vagy hat alkalom is. Nem is hagytuk abba, csak nem volt időnk. Aztán neki vissza kellett mennie Párizsba egy időre.
Visszajött?
Igen. Tegnap este telefonált és elhívott ma ebédelni.
Mondta vedőr.
Nagyon ragaszkodott hozzá még akkor is, amikor mondtam, hogy nem érek rá. Azt hiszem, beszélnem kell vele.
És?
Végül is nem érdekelnek a franciák.
Válaszolt vedőr. Hát akkor, vedőr, miért nem mondod meg neki, hogy menjen haza békát tenni?
Nem hinném, hogy ez volna a legdiplomatikusabb módja a dolog elrendezésének.
De hát nem te vagy a külügyminisztérium, mondta Lukasz kissé idegesen.
Ráadásul együtt dolgozunk, elég fontos ember a kórházban.
Még beszéltek egy-két percig, Lukasz egy kicsit még mérgesebb lett, és a lelke mélyén örült neki, hogy vedőr élvezi a haragját. Aztán Lukasz visszament és befejezte a zuhanyozást, és felöltözött. Rendben. Felkapta a telefont, és Giles számát tárcsázta. A lány a harmadik csengetésre vette fel a telefont. Lukasz így szólt a kagylóba. Az a te problémád, hogy túl viktoriánus vagy.
Tényleg ez a problémám.
Válaszolt Giles lustán.
Várj egy kicsit.
Lukasz hallotta a kiáltást. Engem keresnek. Majd Giles újra visszatért. Reggeliztél már?
Még alig ébredtem fel. Alig van fél tizenegy.
Mondta a lány. Elmegyek érted, ha van hozzá kedved.
Nem lehet. Egy csomóan jönnek hozzám dél körül. Lesz egy csoportos kiállítás, de túl sokan vannak a csoportban. Ki kell találnunk, hogy hogyan fúrjunk ki néhányat. Átjöhetsz, de nem csípnéd őket, és nem szeretném, ha bármelyikük is kirepülne az ablakon.
Na, francba. Hát senki sem hajlandó beszélgetni velem ma délelőtt, mondta Lukasz.
És ma este érkezik meg az apám. Együtt megyünk ki, érte a reptérre, szóval...
Vacsora lefújva. Az évféli finomsággal együtt.
Próbáltad már a telefonszexet?
Kérdezte Giles. Egyszer igen, de nem ment. Úgy éreztem magam, mint egy hülye, aki csak ki akarja verni.
Hát, az nagyjából elkerülhetetlen,
mondta a lány. Másrészt viszont elég jó vagyok benne. Nem akarnám használni a brilliáns szót, de csak azért, mert olyan szerény típus vagyok.
Tényleg? Ez érdekes. És hogy kezdenéd?
Még ágyban vagy?
Igen.
Mi van rajtad? Kérdezte Lukasz.
Egy flanel hálóink, bugyi és zokni.
Válaszol Giles. Zokni? Jézusom. Nem lesz könnyű, mondta Lukasz.
Ugyan már, Devenport, neked? Könnyedén.
Oké. Megvan még az a hamis indián álomgyűjtőd a mosogató fölött?
Igen.
Hozd ide magadhoz, mondta Lukasz.
Hozzam ide? De minek?
Figyelj, most csináljuk, vagy nem?
Jó, csak tudni szerettem volna.
Szükség lesz a sólyom torra, válaszolt Lukasz. Giles egy pillanatnyi szünet után válaszolt.
Várj egy kicsit.
Várj, ott vagy még? Giles visszajött.
Igen.
Jól láttam, hogy a fürdőszobádban meg van egy Lady Remington borotva?
Igen.
Hozd azt is, mondta Lukasz.
Valamit szögezzünk le. Nem vagyok hajlandó semmit sem leborotválni,
mondta a lány. Nem borotválásra fogjuk használni, mondta Lukasz. Te tényleg borotválni szoktál vele? Ha, micsoda naivítás.
Mindjárt jövök,
szólalt meg Giles. A városháza csendes volt, kevesebb közvetítő kocsi állt a járdánál, és a gyilkossági csoport irodájában is alig lézengtek. De elhívta fel Lukaszt mobilon, és így szólt.
Mi az Isten? Bekapcsoltad?
Igen. Mi a helyzet?
Semmi. Csak azért hívtalak, hogy bekapcsoltad-e.
Értem. Már kapcsolom is le.
ne! Mert délután el kell mennem a feleségemmel. Benézünk az egyik nagynényéhez, aztán lehet, hogy elmegyünk szőnyeget nézni.
Szőnyeget vesztek?
Talán igen, a nappaliba.
Értem. Hát, akkor majd találkozunk. Lukasz végül az irodájában kötött ki, és a nyomozás papírjaival bíbelődött. Már semmi újra nem jött rá. Egyre biztosabb lett benne, hogy Spooner áll a háttérben. Aztán telefonált Lester, hogy John Dukeljin meleg barátja is emlékezett egy táskás férfira, de nem tudta kiválasztani Spoonert a fényképek közül. Marad az állás, mondta Lukasz. Nem sikerült még valakit találni?
Még két ember azt hiszi, hogy látta. De eléggé egyenfeje van a csávónak, és a világítás sem volt olyan nagyon jó. Stroboszkóp is volt. Szóval ennyi.
Rosemary is telefonált.
Feladok magának egy rejtvényt. Vajon miért hívott fel tegnap éjjel 3-kor az állami autópálya rendőrségtől egy ember, hogy mondja már meg Devenportnak, hogy a nénikéjével szórakozzon?
Lukasz egy pillanatnyi gondolkodás után így felelt. Csak lobbiznak.
Biztos voltam benne,
mondta a főnökasszony. Jön Olson ma délután? Kérdezte Lukasz.
Nem, azt mondtam neki, hogy felhívjuk, ha bármi történik.
Rendben, akkor én is lementem.
Viszlát hétfőn. És Lukasz, ne szórakozzon, bármi is legyen az.
Lukasz felhívta Catherine-t otthon, készen arra, hogy leteszi, ha egy férfi veszi fel a telefont. Mit csinálsz? Catherine nem kérdezte meg, hogy ki beszél, ami jó jel.
Hát, költözöm.
Mikor?
Ma este egy barátnőmnél alszom. Jacket úgy tűnik szórakoztatja ez az egész,
mondta Catherine.
Talán azt hiszi, hogy valami időszakon megyek keresztül, és ez nagyon felbőszít.
Ha ennél valamit, és van kedved beszélgetni, akkor találkozhatunk.
Jézusom, Lukasz, nem lehetne holnap?
Kérdezte Catherine.
Annyira zsúfolt napom van. Most pakoltam el a lányom első áldozó fényképeit.
Oké, ne is mondd. Megvan a mobil számom?
Mindig ki van kapcsolva.
Mostantól fogva non-stop bekapcsolva tartom. Legalábbis amíg vége nincs az elinyomozásnak.
Majd hívlak.
Lukasznak aljas mahinációk jártak a fejében a három nő körül. Betegre izgulta magát, hogy hogyan tudná ügyesen helyezgetni őket. A szexben biztosan örülnének nekem. Örültek is. Nem is volt olcsó. Lukasz, hogy van? Üdvözölte a méretre készült szabóság vezetője. Van valamink, ami pont magához illik. Félre is tettem. Két új szövet Olaszországból, el sem hinné, hogy gyapjú. Lukasz két órát töltött a Saxnál, majd egy 3000 dolláros csekk kitöltése után távozott. A próba közepén hívták fel az Olsont követő rendőrök.
Van egy elméletünk,
mondta a zsaru. Érdeklődve hallgatom.
Most kísértük vissza Olsont a szállodájához. Ma este Nyugat Szent Paulban prédikál. Tudja, ahol a Sasu Country Club van?
Igen.
Na, ott van Nemesz egy templom. Elindult erre a körútra, amiről már telefonáltunk, aztán egyszer csak kikötött a templom parkolójában, mintha egész végig azt keresgélte volna. Aztán újra útnak indult, és végül ide a motelhez érkezett. Arra gondoltunk, hogy mi van, ha az időt mérte.
Fú.
Igen. Ha az ember elgondolkodik rajta, Nyugat Szent Paul és Spooner háza nem igazán jönnek össze, de ha megnézzük a térképen, alig 6 mérföld, jó részt autópálya. 15 perc alatt megcsinálja oda-vissza. Mi van, ha elmondja a kretén imádságát, vagy mit? Aztán azt mondja a lelkésznek, hogy most egy kicsit egyedül szeretne lenni, hogy regenerálódjon, vagy elmélkedjen a hülyeségein. Aztán kimegy a kocsijához, elteker Highland Parkba, kicsinálja Spoonert, visszajön, és minden tanú azt mondja, hogy végig ott volt a templomban.
Hát, elég hollywoodiasan hangzik.
Hát igen, de nem lehetetlen.
És lehet, hogy igaz is. Mennyi emberünk van ma este Spoonerön?
2 vagy 4.
Intézkedem, hogy 4 legyen. Kell még valaki Olsonhoz? Kérdezte Lukasz.
Amíg a templomban van, lehet, hogy jól jönne még egy autó.
Rendben. Szerezzenek nekem egy rádiót, és kimegyek én is. Úgy sincs jobb dolgom. A délután maradékát céltalan mászkálással töltötte. Levágatta a haját, benézett egy számítógépes játék szaküzletbe, 3 bárba és egy fegyverboltba, ahol az eladó megpróbált eladni neki egy 2600 dolláros Steyr mesterlövész karabélyt. Ahhoz, hogy visszakapjam a fegyver értékét, egy 3 tonnás szarvast kellene lőnöm, mondta Lukasz, miközben a fegyvert nézegette. Vagy 2 1 tonnás őzet. Tudja, mekkora egy 1 tonnás őz? Mint egy Chevy pickup. Nem a préda a lényeg, hanem a szerkezet szépsége, mondta az eladó, aki az angol tanári állását adta fel a fegyverek kedvéért. Nézze meg ezt a gyönyörűséget. Az ávár fogója hülyén néz ki, mondta Lukasz. Német. Attól még hülye. Felejtse el egy pillanatra a závárt. Nézze. Miért van ilyen messze elől a célgömb? Megmutatom. A kereskedő kimutatott az ablakon. Célozzon meg valamit az utca túloldalán. Tartsa nyitva mindkét szemét, és a jobbal nézzen át a célgömbön. Lukasz célzott. Hú, ez klassz. Oda lősz, ahova nézel. Véletlenül sikerült így, de ettől lett ez a legjobb szarvas vadász fegyver az északi erdőkre. Soha nem volt ennél jobb. Túl kicsi a kalibere. Egy 308-as kicsi. Mit szívott Devenport? Egy 308-as tökéletes. De nem egy 3 tonnás szarvasra. És a závár fogója hülyén áll. Sokkal művészibb egyéniségnek gondoltam magát Devenport, mondta a kereskedő. Alig tudom elfojtani a csalódottságomat. Hat körül Lukasz elindult nyugatra, Szent Paulba megkereste a templomot, aztán megvacsorázott egy steakhouse-ban, és valamivel 7:30 előtt ért oda a templomhoz. Találkozott az egyik megfigyelővel, kapott egy rádiót, meg egy messzelátót. Kezdek kicsit belefáradni, mondta a zsaru. Talán végre történik valami, mondta Lukasz. Hova álljak? Látja azt a dombot? Ha oda felmegy, lesz egy házsor. A hátsó kertek pont a parkolóra néznek. Ha valakit zaklatna egy kicsit az ott lakók közül, honnan fogom tudni, hogy melyik Olson kocsija? Szóljon ide, ha elhelyezkedett, és ha Olson megjön és bemegy, akkor oda sétálok a kocsijához, és magára villantok egy zseblámpával. Lesz egy ember bent a templomban is. Nagyon aggódunk, hogy valahogy kijön és elhúz még mielőtt észrevennénk. Vagy, nehogy Isten, van egy másik kocsi valahol elrejtve valamelyik Brant Riveri haverja által. Na rendben, akkor elhelyezkedem. Lukasz talált egy házat, ahol égtek a villanyok. Megvillantotta a jelvényét, és megengedték neki, hogy kiüljön a hátsó teraszra. A tulaj még egy ósdi kerti széket is előszedett neki. Olson már elindult, egy kicsit korábban, mint gondolták. 20 perccel a prédikáció megkezdése előtt már a templomban volt. A megfigyelést vezető rendőr megmutatta Lukasznak az autót, és Lukasz berendezkedett a várakozásra. A rádió pár percenként megszólalt, amikor elkezdődött a prédikáció, ha jött vagy ment egy autó, vagy ha valaki látott valami életjelet. Spooner házánál 4 ember várakozott 2 autóban, figyelte a házat előről és hátulról is, időről időre ők is bejelentkeztek. Spooner otthon volt, de a függönyök be voltak húzva. Aztán 1 perccel később felgyulladt a garázs világítás, és Spooner állt ki a kocsijával. Az 5 figyelő 2 csoport pánikolt. Spooner nagyjából 5 háztömnyit vezetett, elment egy közértbe, meg egy videókölcsönzőbe, majd hazament. A garázsajtó leereszkedett, a megfigyelők újra megnyugodtak. A templomban ülő ember is jelentkezett.
Olson kezd bepörögni. A tömeg követi.
1 perccel később.
Északi irányból gyalogos kutyát sétáltat.
Megvan. Aztán az egyik Spoonert figyelő rendőr jelentkezett.
A Spooner kijön a házból ingújban. Felnéz a tetőre. Mi a szart? Spooner megsebesült. Eltalálták Dave. Dave, látod?
Ekkor megszűnt az adás egy időre. Amikor újra hallani lehetett mindent.
Nyugat, nyugat, nyugat. Jézusom, küldjenek egy mentőt! Egy mentőt!
Lukasz futott. A ház túloldalára a kocsijához. Minden lépésnél hallott valami kiabálást a rádióban. 1 percen belül a Mendota úton volt, 2 perc múlva a Robert utcán, majd a 110-esen, olyan gyorsan vezetett, ahogyan csak tudott, anélkül, hogy balesetet csinált volna. Cikcakban húzott el az autók között, és közben imádkozott, hogy ne ütközön autópálya rendőrbe, és közben folyamatosan szólt a rádió.
Az Istenit, elveszítjük, elveszítjük, jöjjön már a segítség, a fene egye meg!
Lukasz felhajtott az I-35-re, és észak felé indult. Beleszólt a készülékbe. Nem sokára ott vagyok, ha van egy futónk, mondjatok egy irányt, hogy merre ment. Zsaru visszaszólt.
Nem tudjuk, nem tudjuk!
Azt hittem, most veszítettétek el?
Spoonert vesztettük el.
De hol a lövész? A lövész?
Nem tudom, fogalmam sincs, nem láttam semmit. Dave, hol vagy? Dave, elindultál nyugatnak?
Aztán Dave?
Elindultam, de semmit sem látok. Semmi sem mozdul, Lucas. Ha jössz, gyere le a hetediknél, és kapcsold be a villogót. Hát, ha valaki elijed.
Lucas azt gondolta, eltűnt. Ha már feljárókat emlegetnek, akkor a gyilkos lelépett. Le bizony. Spooner pedig ott halt meg a háza előtti pázsiton, miközben a felesége ott síkoltozott felette. Két zsaru pedig puszta kézzel próbálta meg elhállítani az artériás vért. Egy 44-es magnum lövedéket kapott 8 centire a szegy csontjától balra. 2 perc alatt halt meg, vagy még előbb. Csak orvosilag nem volt halott, amikor a golyó becsapódott a testébe.